Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Isten hozta Turmixban, közérdekű szolgáltató magazin műsorunkban 2016. május 1-én vasárnap 10 óra 8 perckor. Vörös István főszerkesztőnk nevében tartson velem a következő 60 percben. Mai témáink. Egyre több felől hallani arról, hogy elkezdődött a mozgolódás a megyei önkormányzat által pályáztatandó uniós források körül. Hogy Kalocsa mire és mennyi pénzt szeretne nyerni, arról dr. Bálint József polgármester kérdezte rádiónk, már is jönnek a részletek.
Föl vagyunk készülve rá, és hát ha eldől a laktanyi kérdésen, bízom benne, akkor már a 2016 évi pályázatunkat be tudjuk élesíteni.
Ezekben a percekben kezdődik hivatalosan a május 1-i járási majális a kalocsai érsekkertben. Ha még nem döntötte el, kilátogatná-e a megújulása óta nagy rendezvény helyszínként először bemutatkozó parkba, akkor a főszervező intézmény vezetőjével, dr. Magóni Tóth Gyöngyivel készült éteri terepszemlénk biztosan meghozza a kedvét.
A szivattyúk működnek, a szökőkút rendezik be a platánt, kollégáim mérik ki a sátrak helyét, parkgondozó végzi a tereprendezési munkálatokat.
Az elmúlt héten a Kalocsai Kortárs Művészeti Klubban beszélt készülő könyvéről Anto Zirdum, a boszniai horvát író. A történetről, amelynek egy része Kalocsán játszódik Helfenstein Lajos érseksége idején, a 14. század végén, a szerző mesélt rádiónknak, csak úgy, mint kalocsai fogadtatásáról és arról, magyar nyelven kézbe vehető lesz a regény.
Igen, a szerző tervei szerint ez a regény Kalocsán lesz először bemutatva. Nagy Lajos király felesége és annak két lánya közül az egyik Magyarországra jött.
Az atomerőművek működése atombalesetek címmel tartott előadást a Kalocsai Ökopont irodában az elismert fizikatanár Szőke Imre. A téma kapcsán beszélgettünk a pedagógussal, aki megosztotta meglátásait az atomerőművek biztonságát, az emberi mulasztás súlyát és Paks 2-t illetően is.
Az eddigi balesetek tulajdonképpen a Fukushimát kivételével valami módon az emberi megfektik a törvényeket. Tehát a leírást azt végre kell hajtani, ugye ebből tanulni kell, és akson ezt felhasználták Európába, az egyik legbiztonságosabb.
Érdemes maradni a Turmixért, na meg Rúzsa Magdéért, a tejúttal indítom a sort ebben az órában a Korona FM 100-on.
Yeah.
vasárnap 10 órakor. Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Még otthon hallgatja a rádiót, pedig akár az autóban ülve is tehetné útban a kalocsai járási majálisra. Az elkövetkező percekben a programfelelős kultúra és központ és könyvtár igazgatója, dr. Magóni Tóth Gyöngyi vezeti körül a rendezvény helyszínén, amely tavalyi megújulása óta először ad otthont ekkora volumenű programnak. Irány az érsekkert riportalanyunkkal.
Ott tegyünk egy képzeletbeli utazást. Mindenki tudja Kalocsán és Kalocsa környékén is, hogy hol van az érsekkert. Ugye, ha elindulunk a Dózsa előtt, ahol vannak a királyszobrok és a dombok, akkor mondhatom mindjárt a kalocsaiaknak és a fesztiválra látogatóknak, hogy parkolni lehet a Dózsa előtt, és lehet a kollégium előtt is, tehát bőven lesz hely a parkolásra. 10 órakor vagyunk, május 1-én, bízunk abban, hogy gyönyörűen süt a nap. Ott a Dózsa szakközépiskola előtt van egy országzászló. Ez az országzászló, akkor már a nemzeti lobogó ott fönn fog lobogni, és innen az országzászlótól indulunk 10 órakor, a fúvorzenekar, illetve a solti mazsorettek vezetik be a tömeget az érsekkertbe. De mielőtt bemennénk az érsekkertbe, az érsekkert előtti parkolóban akkor már ott lesz reményeink szerint körülbelül 200 veterán motoros és motor. Ők kiállítanak itt, meg lehet csodálni ezeket a motorokat, sőt, motoroztatni is fogják oldalkocsis motorkerékpárral a felnőttek a gyerekeket egyaránt. Itt fog állni Kalocsai a kedvence, a kürtős kalácsosnak is, itt fog állni a sátra, ahol mindig hatalmas sor szokott állni. Ha még egy kicsit beljebb megyünk, de még nem léptünk be az érsekertbe, akkor valamennyien emlékeznek arra, hogy a parkgondozó bejáratával szemben ott állt egy ház. Ez a házat félig lebontották, aztán újjáépítették, úgy hívják ezt most, hogy fogadóépület. Ebben a fogadóépületben rendezkednek be már is a kalocsai kézműves közösség, azok az asszonyok és férfiak, akik valamilyen kézműves tevékenységet folytatnak. Vannak, akik pingálnak, vannak, akik hímeznek, kézzel, géppel varnak. Ők berendeznek itt egy kalocsai szobát, de nem egy halott teret, hanem ők olyat szeretnének, akik mindig ott vannak, és be is mutatják azt, hogy régi időkben hogyan történt ez a kézműves mesterség, hogyan kell tésztát gyúrni, hogyan kell hímezni, hogyan kell pingálni. Mindezt május 1-én kipróbálhatják, ott lesznek a házban és a ház előtt. Aztán, ha belépünk a kapun, és jobbra tekintünk, akkor ott egy nagy sátrat látunk, a városnak a 600 négyzetméteres hatalmas sátrát, amit kinevezünk sportsátornak. Ebben a sportsátorban egész napos program lesz. Nem is akármilyen, azt hiszem, ilyet még nem látunk Kalocsán. Van egy Face Team nevű akrobatikus kosárlabda csapat, ők budapestiek. Nagyon-nagyon híresek és csuda dolgokat művelnek a labdával, egészen akrobatikus mutatványokat. Ők lesznek itt egész nap, és egész nap bemutatóznak a kalocsaiaknak, sőt, szeretnék a kalocsaiakat bevonni, tehát gyerekek is jöhetnek kosarasok, kézisek, akik akár a csapattal együtt is edzhetnének. Tehát itt este 6 óráig komplett program lesz a sátorban. Aztán itt a sátor környékén is természetesen lesz vendéglátás, természetesen lesznek árusok. Ha még egy kicsit tovább megyünk, ott van egy óriási parkoló, amelynek a területén lesz a mutatványosa, vagyis a Vidámpark. Tehát itt lehet ringispilezni, dulcsemezni, és hát ami ezzel jár. Most visszafordulunk ezen az úton, és bemegyünk az úgynevezett gesztenyés sétányra. Ez is gyönyörűen le van burkolva, ma már mellette vízvételi lehetőség van, rendezvénydobozok vannak, áramvételi lehetőség, szennyvízelvezetés, és ezen a sétányon lesznek azoknak a sátrai, akik kitelepülnek ide az érsekertbe, úgy, mint régen. Kollektívák, pártok, mindenkinek szabad, aki csak jönni szeretne. Sátrakat is adunk, sörpadokat is, és itt egy kicsit eltölték az időt egymással. Aztán, ha megyünk tovább, akkor ott van a platán. Reméljük, hogy a szökőkút működik, aki még nem látta, mert ugye legutóbb novemberben működött, mindenképpen csodálja, meg mert nagyon-nagyon szép, és a platán épülete is, itt lesz a pecsenyesütő, itt lehet enni, inni, itt kapnak a fellépőink étkezési jegyet, illetőleg itt a platán mellett fog állni a mohácsiaknak a sátra, mert hogy itt lesznek a busók is. Hogy kerülnek ide majáliskor a busók? Jó kérdés. Mi egy szóbeli megállapodást kötöttünk két várossal, két hasonló nagyságrendű várossal, mint Kalocsa, Paksal és Mohácsal, hogy egymás rendezvényeit hirdetjük, egymás rendezvényein megjelenünk. Így kerülnek most ide a mohácsiak, hiszen Kalocsa is volt a mohácsi busójáráson. Paksiak majd a legközelebbi rendezvényre jönnek. Itt a platán teraszán lesz este a buli az Easter zenekarral. Aztán, ha még tovább megyünk, ott a platán mellett van egy nagyon szép játszótér. Ezt már ismerik a kalocsaiak, hiszen ha vasárnap délután kimegyek, rengeteg gyerek van ezen a játszótéren. Itt a játszótér mellett lesz még egy érdekesség, egy labirintus lesz. A labirintus keresztrejtvényekből ismerjük, és ezen végig lehet menni. És pontozni is fogják, lesznek ott olyanok, akik ehhez értenek, ki kell ezt próbálni. Aztán elmegyünk a nagy színpadhoz, amelyet ismerünk, most nagyon-nagyon szép rendezett, és itt a nagy színpad mellett lehet majd, lesz ott egy büfé is, de lehet helytörténeti könyveket is vásárolni, illetőleg ott lesz az információs pavilon, és ott a nagy színpad, amely délelőtt 10 órától este 7 óráig kiváló szórakozást kínál a fesztiválra látogatóknak. A zöme folklór lesz, tehát kalocsai és kalocsa környéki együttesek lépnek föl, kórusok lépnek föl, de gyerekekre is gondoltunk, lesz gyerekkoncert is, itt lesz a Kiskalás zenekar.
Bizonyára az elmúlt percekben elég ösztönzést kapott dr. Magoni Tóth Gyöngyi Művelődési Központ vezetőtől, hogy kinézzen a kalocsai járási majálisra, de ne rohanjon. A Turmix folytatásában is izgalmas témával térünk vissza, amelyben az atommagtól indulva jutunk Fukushimán át Paksig egy elismert kalocsai fizika tanár közreműködésével. Most azonban még a slágercukros bácsi Robbie Williams édesíti meg a hétvégét a Candyvel a Korona FM 100-on. Robbie Williams halmozt el vidámsággal a Korona FM 100-on. Azonnal folytatódik a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. A hetekben tartott előadást a Kalocsai Ökopont irodában az Atomerőművek működése atombalesetek címmel Szőke Imre Pro Honoré díjas fizika tanár. A pedagógussal Vörös István kollégánk beszélgetett a helyszínen, kitérve a villamos energia előállítás hátterére, Fukushimára, végzetes emberi mulasztásokra és Európa egyik legbiztonságosabb atomerőművére.
Milyen apropóból az Ökopont épületében találkozhatunk tanár úrral?
Eredetileg a Paksi atomerőmű a polgármesteri hivatal mellett. Több mint 15 évig ott volt a bemutató terem, és az elköltözött ide. Tehát igaz, hogy folyamatban van még a berendezés, de hát azt hiszem ez az épület alkalmas lesz arra, hogy erről az atomról, atomenergiáról, villamos energiáról, annak előállításáról beszélgessünk.
Ugye most egy e-területen is egy érdekes és izgalmas témával készült tanár úr. Pontosan mit kell tudnunk az előadásnak a tematikájára, a témaválasztásáról, és címszavakban mi mindent készül megosztani a nagy közönséggel?
Hát az atomerőmű működéséhez tudni kell, hogy egyáltalán mi az, hogy atom, milyen lehetőség van arra, hogy energiát nyerjünk belőle, és Pakson egyáltalán fűtőanyagként mit használnak. Fölmerül az a kérdés, hogy biztonságos-e, milyen kihatása van, hiszen az embereket a hírekben általában az érdekli, hogy hol van valamilyen baleset, hol történik valami. Tehát le kell szögezni, hogy a villamos energia előállításának egyik idézőjelben legolcsóbb, legbiztonságosabb módja. Az előadáson atom felépítése, erőmű működése, egyáltalán az erőmű biztonsága, akkor nyilván szót kell ejteni a radioaktív sugárzásról, annak méréséről, és hát nyilván felvetődik az, hogy eddig milyen sugárzás történt a nagyvilágban, hát akár az erőműnél, akár vannak feldolgozó üzemek, hiszen ugye a gyógyászatban is használnak izotópakat. Azokat el kell raktározni, ha fölösleg válnak, őrizni kell, hol lehet, tehát gyakorlatilag ugye ezek kerülnek szóba, illetve hát bármilyen kérdés van, amire igyekszem válaszolni, elméletileg. Gyakorlati kérdésekben, hogy mondjuk egy csúnya például napelemet, hogy kell felszerelni, azt tudom, hogy milyen szögbe, de nyilván arról én nem tudok beszélni.
De most nyilván nem is ez a fő vezérfonal az előadásnak. Az előadás címében nem tudom, mennyire tudatosan építette bele a tanár úr, hogy ott szerepel az a bizonyos atombalesetek szó.
Hát igen, mert az embereket általában az ragadja meg. Tulajdonképpen az atom nagyon csúnyán mutatkozott be. Ugye a Hiroshima atombomba és az emberekbe, bármennyire is tájékoztatjuk őket, ez marad be. Tehát gyakorlatilag, ha valahol baleset történik, arra felfigyel az ember, de ha minden rendben van, akkor nem. Hát inkább az egy ilyen csalogató. Tehát nem arról akarok beszélni, hanem magáról a működésről.
Mondjuk, hogyha erre egy pár gondolat erejéig kitérünk, akkor ha Csernobilig nem is megyünk vissza, hogy a Fukushima az, amivel a mai napig foglalkoznak a hírek. Tanár úr véleménye szerint mennyire érdemes erre úgymond olyan szempontból fokozott figyelmet fordítani, hogy okulni az esetből. Ugye miután megtörtént az a bizonyos földrengés, elkezdték vizsgálni, hogy mit lehetnek ennek a következményei. Utána hónapokig másról sem szóltak. Itt helyben sem a hírek, mint hogy Pakson milyen biztonsági intézkedések történtek. És ugye, hogy készül a Paks 2, hát most vegyük úgy, hogy készül.
Tehát mindenképpen minden ilyen idézőjelben baleset valamilyen tanulság levonására szolgál, tehát körül föl kell vizsgálni. Hát Pakson is például az épülés óta földrengés ellen nagyon sok biztonsági berendezés épül. Most azóta sok mindent felülvizsgáltak, javítottak, tehát gyakorlatilag minden tanulni kell. Most a Fukushima az igazság, hogy ott olyan a tengerpart mellett 6-7 méteres gátat építettek, és ilyenre, hogy 14 méteres vízoszlop jön, hát erre nem lehet számítani. Tehát gyakorlatilag, hát ha megnézzük, akkor a Földön sok olyan hely van, ahol vannak földrengések, viharok és így tovább, hát ezt tudomásuk kell vennünk.
Mondhatjuk, hogy Paks például ilyen szempontból is biztonságos, mert ugye említette, hogy több szempontból biztonságos a paksi atomerőmű adottságok tekintetében?
Feltétlen. Én azt tudnám javasolni, hogy lehetőség van arra, hogy mindenki elmenjen az erőművel látogatásra. Tehát most is meghirdettünk, hát csoportoknak egyszerűbb, ugye, ha nem csoportoknak, október 3-án egyénileg párossával, szomszéddal elmenni, tehát menjenek el az emberek, nézzék meg, hogy mi van ott. Az ott lévő emberek barátságosak, hogy mondjam, nem látszik rajtuk, hogy valami problémájuk van, ők tudnak legtöbbet az atomerőműről. Ott van a családjuk. Tehát ha probléma lenne, akkor mondjuk ő ott dolgozna, de a családja mondjuk Miskolcon lenne. Tehát és azt az embereknek látni kell. mindenkit arra biztatok, hogy menjen el. Nézzen meg, jelentkezzen a csoportba, az autóbuszt biztosítja, az erőmű, vezetés biztosítja, ebédet biztosít, menjenek el.
Tanár úr viszont ugye évek óta a diákok, hát mondjuk talán százait vitte, hozta már ezekbe a Kalocsa tájékoztató, most már az ökopontban, előtte ugye az önkormányzati tájékoztató helyiségben. Mi volt a tapasztalat, mennyire vannak képben a gyerekek mondjuk Paksot illetően, vagy mennyire érdekli őket például, hogy mi van körülöttük?
Feltétlen érdekli őket. Tudnék, nyilván az előadásban is ki kell térni arra, hogy csak Kalocsa környékéről elkerül az ember, akkor önkérdés felmerül, hogy honnan jötték Kalocsáról. Jé, ott van Paks, jó, nem féltek, mi történik oda? Hát el kell menni, meg kell nézni, és akkor tudunk róla beszélni. Én szerintem egyértelműen nagyon biztonságos, nem beszélve, hogy ország közepén van, tehát minden biztonsági berendezést duplán méreteztek ahhoz, hogy tényleg ne legyen problémák.
És a fiatalok részéről melyik a leggyakrabban fölmerülő kérdések, mondjuk egy fizika órán, vagy mondjuk egy ilyen látogatás alkalmával, amikor a teli tájékoztató helyiséget mondjuk megnézik, vagy amikor megfogják azt a pici kis makettet, amit még annak idején mi is kaptunk tanár úrtól?
Hát nem tudom, de hogy lehet ott dolgozni, hogy lehet bejutni, mennyit keresnek az emberek, tehát ez az első lépés. Utána jön az, hogy tulajdonképpen, ugye akik már érdeklődnek, hogy a kéget fűtőelemeket hol tárolják, mennyire biztonságos és így tovább. Tovább az erőmű körül ki a egy védőháló. Tehát rengeteg mérőáramlás van, a víz, azt hiszem 5-6 ezer vízkivétel van a környéken, állandóan vizsgálják a talajvizet, és így tovább. Tehát mindent megtesznek azért, hogy biztonságban érezzük magunkat, és ne legyen semmi probléma. Az eddigi balesetek tulajdonképpen a Fukushimát kivételével valami módon az emberi megszegték a törvényeket. Tehát a leírást azt végre kell hajtani, ugye, ha azt nem hajtották, akkor abból adódott a probléma. És még egyszer mondom, hát ebből tanulni kell, és Pakson ezt felhasználták Európába, az egyik legbiztonságosabb. Tehát ugye mindig értékelik a atomerőműveket, és a Paks mindig ott van az első ötbe, vagy hatba.
Tanár úr egyébként hogyan tekint a Paks 2 projektre most, eltekintve attól, hogy milyen vita folyik róla, milyen a nemzetközi konzultáció magára a projektre, hogy épüljön egy újabb atomerőmű, egy modernebb, egy korszerűbb, egy hosszabb élettartamú, mint amint ugye a jelenlegi bírni fog.
Tehát villamos energia mindig szükség van. Szükség van egy alaperőműre. Na most én azt hiszem, hogy tulajdonképpen itt ez politikai kérdés. Tehát vannak olyan országok, ahol azt mondják, hogy nem építünk atomerőművet, van, ahol van. Tehát elsősorban itt van a döntés, és utána jönnek a szakemberek, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, mennyiből és így tovább. Hát én azt hiszem, hogy szükség van Paks 2-re. Mert azt hiszük, hogy ugye legalábbis hirdetjük, hogy ha spórolunk az energiával, mondjuk ha egy hűtőszekrényt veszek, vagy hűtőgépet, akkor ugye mondjuk A2+-osat veszek. De hát az pénz kell. Most kérdés, hogy meg tudom venni. Ha nem tudom megvenni, az azt jelenti, hogy meg kell előgednem, viszont nagyobb a fogyasztása, ha nagyobb a fogyasztása, ahhoz energia kell, azt elő kell állítani, tehát egyértelműen szükség van rá.
Köszönöm szépen a beszélgetést tanár úrnak.
Köszönöm szépen.
Szőke Imre kalocsai fizikatanárnak még egyszer köszönjük a közreműködést. Műsorunk folytatásában ne lepődjön meg, ha időről időre horvát mondatok csendülnek fel.
Hidro fátyolban jár talán, és most fagó színi magát.
Tücsökre ébresztett önben is kellemes érzéseket a hétvégén a tiszta gyümölcsel a Korona FM 100-on. Már is megyünk tovább a Turmix-szal, közérdekű és szolgáltató magazin műsorunkkal. Az elmúlt héten a Kalocsai Kortárs Művészeti Klubban tartott irodalmi estet Antó Zirdom, a boszniai horvát író, aki itt beszélt többek között megjelenés előtt álló új könyvéről. A szóban forgó regény számunkra azért is különösképpen érdekes, mert egy része Kalocsán játszódik, Helfenstein Lajos érseksége idején, a 14. század végén. A találkozót követően volt szerencsém beszélgetni a városban minden bizonnyal rövidesen visszatérő Antó Zirdommal.
A Kalocsai Kortárs Művészeti Klubban bemutatkozott nálunk, és hát az lenne az első kérdésem, hogy hogyan is sikerült ez, és konkrétan mivel ismerkedhetett meg a kalocsai közönség?
Kalocsai szép klubban, szép klubhelyiségben egy kellemes barátkozási est volt.
Kalocsi bylo jedno lepo druženje.
Maga a szerző úr egyébként hogyan került kapcsolatba az írással, és ki szerettette meg vele magát az írást?
Még fiatal korában próbálkozott versírással, azután átért a szöveges formára, kezdetben ilyen misztikus, fantasztikus regényeket írt, utána pedig történelmi regényeket is írt. A történelmi regények is egy kicsit ilyen a fantázia és a valóság között
játszódnak.
A misztikus regények közül akkor néhány címet is emeljünk ki. Mi az, amit esetleg akár magyar fordításban is, akár a kalocsai olvasók is a kezükbe vehettek?
A regényei főleg angolra vannak fordítva. Magyarra tudomása szerint egy művét fordították le, az 1978-ban, de ő nem tudja, hogy végül is az volt jelent meg ez a mű, de biztosan tudja, hogy magyarra is le volt fordítva.
Tervezi azt, hogy a készülő regény, amire lassan kitérünk kicsit bővebben is, egyébként magyar fordításban majd az olvasó közönség elé kerül?
A készülő regénynek sok magyar vonatkozása van, mert a régi boszniai és a régi magyar viszonyok között játszódik.
Bővebben magáról a készülő regényről, hogy ugye abban a 14. századi kalocsa is egy nagy szeletet képez. Egyébként ennek a háttér történetében egy picit szeretném, hogy avassa be a szerző a kedves hallgatókat.
Ja puno pišem jeli povesne romane, a kad pišete povesne romane, onda da nema veze što se odnose na Bosnu, oni nužno moraju sadržavati.
Tehát a régi történelmi tényeket ismert meg az író úr, és Nagy Lajos királynak a lánya volt kapcsolata régi boszniai történelemmel, és ő ezt a vonalat vette föl.
Jednog velikog vladara bosanskoga je bila udaca za Ludovika velikog ili Lajosa, kako vi
Hogy áll jelenleg a regény, és egyébként mi lesz a címe? Itt is a misztikum az felfedezhető lesz?
A regény már a készülő fázisban van, tehát harmadik fázisban van, az utolsó fázisban van, és az az érdekessége, hogy Helfenstein Lajos volt kalocsai érsek is szerepel ebben.
És egyébként ő milyen szerepet kap?
A kalocsai érsekség és a boszniai érsekség szoros kapcsolatban volt a középkorban, és ezt a szoros kapcsolatot fejti ki bővebben majd a regényben.
A szerző úr először jár itt Kalocsán, vagy már járt nálunk, és hogy vannak esetleg korábbi emlékei, amik a városhoz kötik?
Először van Kalocsán, de Magyarországon már többször járt, Budapesten, Sopronban. Kifejezi az elégedettségét itt, hogy Kalocsán nagyon jól érezte magát, sok benyomást szerzett, amit majd a regényébe föl tud használni. Nevezetesen köszönetét fejezte ki a horvát önkormányzatnak és a fogadtatásért, és megemlítette érdekességként, hogy az este egy olyan verse magyarul is elhangzott, amit a önkormányzat elnöke fordított le magyarra.
És melyik volt ez a vers?
Ez a vers az író édesanyjáról szól. Nagyon örült, hogy ezt sikerült magyarul is meghallani.
Visszatérve magára a regényre, egyébként annak például mi lesz a címe, és most azt tudjuk, hogy ugye a 14. századi kalocsa szóba kerül benne, és említette azt is, hogy a szerző úr, hogy a harmadik fázisban tart. Mikor veheti a kezébe a közönség?
Sledeće godine će to biti završeno u klopu jednog velikoga
cím még nincs véglegesen elhatározva, több variáció van, többek között Mária, boszniai Máriáról esetleg, vagy főúri asszonyokról fog szólni ez a regény, és akkor a cím ez még nem végleges. A regény elkészülte, várhatóan jövőre készül el. A szerző véleménye az, hogy egy nagy szabású bemutatót tervez. Németország, Lengyelország, Magyarország, tehát közép-európai államoknak a művészei közreműködésével, és ez egy nagy projekt keretében szeretné bemutatni, amiben részt vennének a képzőművészek, koreográfusok, és megemlítette, hogy itt mellettünk van az ottani kulturális egyesületnek az elnöke, aki szintén belefolynak ebbe a nagyszabású bemutatóba.
A naslov knjige, još radni naslov je ovako Prve dame ili Maria von Bosnien ili tako nešto, nisam još odlučio naslov.
Bízhatunk benne, hogy Kalocsán is bemutatkozik a könyv, akár egy ilyen irodalmi est keretében újra a kortárs művészeti klubban?
Igen, az író tervei, a szerző tervei szerint ez a regény valószínűleg Kalocsán lesz először bemutatva, annál is inkább, mert a Nagy Lajos király felesége és annak két lánya közül az egyik Magyarországra jött, a másik pedig a lengyel királynő lett. Ugyanakkor megemlíti azt is, hogy sok magyar főnemesi asszony került Boszniába a házasság révén, ugyanakkor boszniai nemesasszonyok kerültek Magyarországba házasság révén. Tehát szoros kapcsolatok voltak ezek a családi kapcsolatok akkor.
Beszéltük, hogy a szerző általában ugye inkább angol nyelven jelentette meg a regényeit, de volt ugye állítólagosan egy olyan kötet, ami magyarul megjelent. A szóban forgó, az magyarul olvasható lesz?
Evo, mi smo vrlo brzo počeli tu priču o prevođenju, možda će čak prije biti preveden na mađarski nego na njemački, a radi se, jeli, mi sad prevodimo neku dramu sa njemačkoga koju su Njemci napravili o toj istoj osobi.
A szerzőnek az a véleménye, hogy első között magyarul is kívánja megjelentetni ezt a regényt, de természetesen németül és angolul is. Érdekességként említette meg, hogy a Wolfenstein Lajosról, az a nevezett kalocsai érseknek ugye ulmi gyökere vannak, német gyökerei vannak, tehát a ulmi német közösség is érdeklődik a téma iránt, úgyhogy ez összetett dolog, mert németül, magyarul, angolul, de szerző véleménye szerint magyarul, ez első között magyarul fog megjelenni.
Tako da njemački, vjerojatno će prije biti dojdu prevoda na mađarski, ako se dogovorim, nego na njemački, ali a tek onda na engleski. Prema tome, ljudi u Mađarskoj će to sigurno moći, među prvima moći čitati.
Valószínű, hogy a jövő év lesz a bemutató év, ugye?
Ha az körülmények kedvezően alakulnak, és a szerző úr nagyon bízik benne, akkor ő úgy gondolja, hogy ezt egy éven belül a tervei szerint meg fog valósulni.
Hát akkor köszönöm szépen a beszélgetést, és remélem, hogy jól érezte magát itt Kalocsán, és hát várjuk szeretettel, és remélem, hogy legközelebb majd úgy találkozunk már, hogy a könyv bemutatóról beszélgetünk.
Hvala Jóma, és drago nam je da smo bili ovde i da smo zatekli jako lijepi ambijent, jako dobro.
Szerző is köszöni, és azt tapasztalta, hogy nagyon szép környezetben, és nagyon jó, barátságos embereket talált itt, és gondolja, hogy ezt majd a továbbakban is sikerül ezt a kapcsolatot folytatni.
Anto Zirdon boszniai horvát íróval készült interjúnkat hallotta. Köszönjük, hogy itt volt velünk, és várjuk az új regény kalocsai bemutatójáról szóló híreket. A Turmix utolsó etapjában kiderül, mire szeretne sok 100 millió forintot elkölteni az elkövetkező években Kalocsa.
Me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much either. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million.
CBS üdvözletét dalban a Korona FM 100 hullámosszán füleljen, kedves hallgató, mit tartog a térségi magazinunk utolsó fejezete? Helyi és térségi híradásainkban sokszor hallhatott arról, hogy a megyei önkormányzat koordinálásában úgynevezett top pályázatok formájában hívhatják majd le az egyes települések az Unió 2015-2020-as fejlesztési ciklusra biztosított forrásait. Bács-Kiskun polgármestereinek a közelmúltban tartott megyei találkozója kapcsán kereste fel Vörös István szerkesztőnk, dr. Bálint Józsefet, Kalocsa polgármesterét, hogy arról kérdezze, pontosan milyen fejlesztésekre tervez a városvezetés támogatást igényelni az előttünk álló években. Bálint József izgalmas, potenciális fejlesztéseket listázott a Korona FM 100-nak adott telefonos interjújában. Íme a részletek.
Nemrég császártöltésen találkoztak a térség, illetve a megye polgármesterei, ami talán mindenkit érdekel, hogy top pályázatok ügyében sikerült-e bármilyen információt szerezni, sikerül-e közelebb kerülni a kiírásokhoz, arra, hogy Kalocsa számára milyen lehetőségek rejlenek ebben a topban.
Gyakorlatilag előttálló szerdán egyeztettem a megyei önkormányzat elnökével, és most még pénteken egy utolsó egyeztetést hajtottunk végre, a pontosításokat, amely ugye a kiírásnak megfelelően meghatározott összegeket, hogy megkapjuk, nem kapjuk, még mikor kapjuk meg. Tehát egy jó hír, hogy a 16 évi pályázatot már kiírták, amely nálunk egyetlen egy esik bele, az ipari parknak a fejlesztése, gyakorlatilag ez azt akarja, hogy amennyiben a egy hónapon belül megkapjuk a honvédségi területet, vagy cseréútján meg tudjuk szerezni, akkor a pargondozónak a telepeit át tudjuk költöztetni majd oda, tehát erre nyerünk. Reméljük, hogy nyerünk pénzt, hiszen erre kaptunk ígéretet, sőt, hát erre a tevékenysége mintegy 900 millió forint van félretéve, tehát ezt nem hiszem, hogy most egyszerre ki tudjuk meríteni, illetve nem is fogja elvinni, majd meglátjuk, hogy még mit tudunk belevonni. Ez a 2016-os. Hát ez biztos, hogy Kalocsának meg van ígérve. Ennek egy problémája van, hogy itt a saját erő gyakorlatilag 50-70%-ig lehet, tehát attól függ, hogy milyen tevékenységet tudunk belevonni, és mennyi a támogatság, illetve a mérőszámokat, hogy tudjuk elérni. Most ezért is veszélyes játék, mert gyakorlatilag, ha nem tudjuk csak az 50%-osba tartani, akkor ugye 450 milliót kellene saját zsebben megfinanszíroznunk, amit be az önkormányzat képtelen, akkor más megoldásokat kell keresnünk. Tehát gyakorlatilag ez az iparfejlesztés, ez biztos, hogy ennyi lesz Kalocsának, tehát az elkövetkezendő 5 évre ugye ezt tudnánk felhasználni, illetve hát már a 15-ös év lement gyakorlatilag. Tehát ez az egyik. Az idegenforgalmi részbe pályáztunk, 200 millió forinttal. Az egyik 200 milliókat elvonták, azt odaadják Dunapatajnak szelidító fejlesztésre, a másiknál pedig 50 milliót még elvonnak, és a többit megadják a múzeumok fejlesztésére. Viszont jó hír, hogy a szociális Malomutcai épületünknek a pályázatára adtak vissza, tehát ott 100-zal pályáztunk, 200-at visszaadtak, amit elvettek belőle, tehát máshonnan. Ezzel gyakorlatilag ígéretünk van arra, hogy 2017-ben pályázhatunk rá, és az alapellátó hálózatot oda tudjuk telepíteni. Tehát ez a szociális része való pályázatunk. Ugyanígy 400 millió forintot jóvá hagytak, és ez majd menni fog, szintén 17-ben óvodafejlesztésekre. Itt még a tervek megvannak, még nem beszélünk róla, hogy melyik, hogyan, illetve milyen legyen. Több változat van ebben, van az, hogy két ódát felújítunk, de van olyan is, hogy egy új ódát építünk. Tehát gyakorlatilag meglátjuk majd, és erre a biztosítva van 400 millió forint. Tehát ebből látható, hogy azért Kalocsának megmaradt valamennyi pénze, és 150 millió forint pedig a felszíni vizek rendezésére. Ott eredetileg 200 millió forint volt, de 50 millió forintot elvontak, és Miske kapta meg ezt. Tehát gyakorlatilag így áll össze a mi pályázati lehetőségünk. Most arra kaptunk ígéretet, hogy amennyiben nem használják fel az önkormányzatok ezeket az összegeket, és maradnak a úgynevezett dobozokba pénzek, lehetőség nyílik majd további pályázatra, de csak a 2017-18-as években nyilvánul meg, hogy ez mennyi összeg, milyen összeg és milyen lehetőségeink vannak. Terveink vannak, tehát gyakorlatilag föl vagyunk készülve rá, és hát ha eldől a laktani kérdésen, bízom benne, mert ma is Pesten voltam, és kaptam ígéretet, hogy hamarosan döntés születik, akkor már a 2016 TV pályázatunkat be tudjuk élesíteni, és be tudjuk nyújtani, míg a többit elő tudjuk készíteni úgy, hogy gyakorlatilag 2017-ben be tudjuk nyújtani, illetve várható, hogy 2016 évvégén bizonyos 17 évi pályázatokat is kiírnak, tehát akkor már tudunk pályázni, hiszen az előkészítés már olyan fázisban lesz, hogy minden további nélkül a pályázatainkat be tudjuk adni. Tehát jelen tudásaink szerint így állunk a toppos pályázatokkal.
Mindezek ismeretében vélhetően mikor történhet meg úgymond az első kapavágás?
Hát a pályázat addig mi nem szeretnénk, illetve be kell adnunk, de még van időnk rá, ugye a pargondozónak az üzemével, ezt várjuk, hogy milyen variáció lesz, tehát hogy a laktanyát ingyenesen megkapjuk-e azt a részét a csereingatlannal. Csak annyit kell tudnunk, hogy igen vagy nem, mert úgy beadható a pályázat, mert a tulajdoni részeket, illetve a tulajdoni viszonyokat 2017 évvégig kell rendezni. Tehát párhuzamosan azt lehet gyakorlatilag ezt intéznünk, és ez azt jelenti, hogy most a május közepéke beadunk a pályázatunkat, tehát azt mindenféleképpen be kell nyújtani.
Ugye korábban, amikor a toppos pályázatokról hallhattunk tájékoztatást, ugye és itt kapcsolódik a beszélgetésünk apropója, ez a bizonyos császártöltési polgármester találkozó, akkor nagyon igen, sok helyről kommunikálták azt megyei vezetők, polgármesterek is, hogy ugye az ennek az egésznek a célja, hogy ne úgymond kis fejlesztési szigetek történjenek itt a térségbe, vagy a megyébe, vagy egy járásba, hanem egyes térségek vagy településcsoportok összefogva, közösen gondolkodva, olyan koncepció mentén állítsák össze a saját pályázati csomagjaikat, hogy ne legyen úgymond egymásra pályázás. Ez a klasszikus példa, hogy ne legyen két savanyító üzem, mondjuk Kalocsán meg Ordason, vagy Uszódon meg Dunapatajon. Ebbe illeszkedik a kalocsai koncepció?
Részben illeszkedik a koncepció, hiszen előtte mi már három járási polgármesteri találkozót tartottunk pont ebből a célból. Idézőjelben szalosztottuk egymás között azokat a területeket, hogy ki mire pályázik, milyen összegben. Pontosan ez volt a cél, hogy a párhuzamoságot kerüljük el, illetve hogy ne legyen lehetőség arra, hogy az egyik település esetleg rápályázik a másikra. Tehát ez, mint ahogy elmondtam, sajnos nem jött össze 100%-os mértékben. Ennek az indoka az volt, hogy koncentrálták például az idegenforgalmiakra, ugye így kap Dunapatalj többet, hogy normális tervet készítettek, hogy akkor meg kelljen ütemezni, illetve kis részletét megvalósítani, mert lehetőség nyíljon a teljes egészen, ezért a megye csoportosított át ebből a területekből. Tehát vagy ugyanígy ugye az 50 millió a Miske község részére a felszínűvizeknél, felszínűvizek rendezésére, tehát úgy érzem, hogy mi ugye megpróbáltuk betartani ezt az elvet, hát nem sikerült 100%-osan.
Viszont e tekintetben éppen erre szerettem volna rákérdezni, talán mondhatjuk azt is, hogy a kalocsai polgármesternek ilyen szempontból az egyik szemes ír a másik nevet, mert hát nyilván az a plusz x millió az jól jött volna Kalocsának is, de ha meg azt nézzük, hogy mondjuk egy szelidi turisztikai fejlesztésből nem biztos, hogy Kalocsa nem fog profitálni.
Na most ezért mondtuk, hogy mivel egy TDM szervezetünk van, tehát gyakorlatilag ezt közösen üzemeltetjük, tehát az idegenforgalom összefügg, ezért különösképpen nem vettük nagyon a szívünk, annál is inkább, mert a bizonyos összegeket meg idézőjelben visszaadták, tehát megnövelték a lehetőségeinket, csak az nem biztos, hogy olyan kedvező kondíciókkal, mint a többi. De nekünk már nagyon lényeges, hogy a szociális és a óvodai bölcsődei fejlesztéseinket meghagyták ugyanabban a részben, és hát gyakorlatilag még a idegenforgalomnál meghagytak 150 milliót, amelyből fejleszteni tudjuk a múzeumokat.
Ugye most éppen egy kalocsai lakossági fórum előtti percekben, sőt lehet, hogy már is kezdődött, beszélgetünk, és visszacsatolva egy korábbi lakossági fórumra, amelyen szintén részt vett polgármester úr, az újvárosi óvodában hangzottak el ugye fölvetések, ami az örök elégedetlenségi pont, aminek gyakorlatilag soha nem lehet eleget tenni, utak, járdák fejlesztése. Na most, ha Kalocsa belterületéről beszélünk, ugye azt tudjuk, hogy erre megyei forrás nincsen, uniós forrás nincsen, de ha fejlesztésről beszélünk, e tekintetben van-e koncepciója a Kalocsának, mert talán ez az, amiben sosem lehet elég jó lenni.
Igen, van koncepciónk, illetve van bizonyos kormányzati ígéretünk is. A Paksi 2-ös bővítés kapcsán lehetőség nyílik majd a térség fejlesztésére, erre a kormányzat ígérete szerint fog fejlesztési pénzeket biztosítani, erre össze kellett állítanunk egy tervet, ebbe például beleraktuk az ősz belső utainknak, járdainknak a felújítását, 51-es út megkerülő szakaszának a megépítését, az 51-es útnak a központi részének a elkészítését, tehát a körforgalom és a M9-esi történő meghosszabbításnak a konstrukcióját, egyéb fejlesztéseket is raktunk be, tehát van koncepciónk és gyakorlatilag fejlesztési lehetőségeink. Ha ez az összeg a kormányzat döntés alapján meg lesz, akkor majd ismertetni fogjuk a lakossággal, amíg nincs róla a döntés, addig nem beszélünk róla, bár készülünk rá.
Persze, hát ezért is úgy kérdeztem, hogy koncepció van-e, mert hát nyilván az még vagy beválik, vagy nem. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, aztán várjuk a fejleményeket, akár TOP, akár Paksi ügyekben.
Én is köszönöm szépen, és remélem, hogy most már megindul a TOP-nak a pályázatnának a megvalósítása, és tehát nem csak beszélünk róla.
Dr. Bálint József kalocsai polgármesternek köszönjük, hogy a vonalban volt és mindezt elmondta nekünk. 2016. május 1-én vasárnap ennyi volt térségi magazinunk a Turmix. Vörös István főszerkesztőnk nevében köszönöm a figyelmét, a témákkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeit, hozzászólásait, akár telefonon 78 korona vagy e-mailben az info@koronaradio.hu-n. Ne feledje, hogy a Turmix korábbi adásai teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva.
Készült a Médiatanács támogatásával
a Magyar Média Mecenatúra program keretében.